Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus!
2024. október 31-én, csütörtökön. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Utolsó napja október hónapnak. Milyen gyorsan elszaladt ez a hónap, Uram, a Te társaságodban! E hónap utolsó óráiban köszönetet mondok neked minden egyes kegyelemért, melyet kaptam nap mint nap. Az erő, a béke, a bátorság, a bocsánat, a megértés, a türelem, a haladás és a lelki vigaszok kegyelmeiért. És mindazokért a kegyelmekért, melyekre most hirtelen gondolni sem tudok, vagy melyek ismeretlenek maradnak előttem, míg e földön élek. Mindazért, amit Te nekem adtál, mindazért, ami engem ért, áldalak Téged, végtelenül jó Atyám. Neked legyen dicsőség és dicséret egy egész örökké valóságon át. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Dale Carnegie amerikai írótól kölcsönöztem. Szerinte két dologra kell törekednünk életünkben. Először arra, hogy megszerezzük, amit akarunk. Másodszor arra, hogy élvezzük. Csak a legbölcsebb emberek érik el a másodikat. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő farkasokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd természetesen ma is fellapozzuk a kalendáriumot, ezúttal október 31-e fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Én újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Mária, Isten anyja, Te az ég és a föld királynője, a szorongattatottak reménysége vagy. Téged ragyogó fény övez, mint a napot. Magasabban állsz, mint minden égi teremtmény. Atyáink reménysége, proféták öröme, apostolok vigasztalása, vértanúk dicsősége, szentek büszkesége. Te hoztál vigasztalást és világosságot az embereknek. Te vagy az aranyfüstölő, melyből kellemes illat szállott az égnek. Te vagy a gyertyatartó, mely a szentélyt éjjel-nappal bevilágítottam. Te vagy a kőtábla, melyre az őr a törvényt felírtam. Te vagy a szent szövetség szekrényem, te vagy az égő csipkebokor, amelyből Isten szólott. Te vagy Jessze kivirult vesszelyem, amelyben a legszebb virág nyílott, a mi Urunk Jézus Krisztus. Bűnösök pártfogója, kétségbe esettek reménységem, hajótöröttek biztos révpartjam, a világ vigasztalója, árvák menedéke, foglyok váltsága, betegek orvossága, szenvedők gyógyítója, mindenkinek üdvösségem. Fedj be minket is irgalmasságoddal, légy könyörületes irántunk, nyerd meg közbenjárásoddal, hogy Isteni fiad elnevessen minket bűneinkért, s mint terméketlen fákat az örök tűzre ne kárhoztasson. Amen.
hallgassák meg híreinket.
Duplájára a jelenlegi két hónapról négyre emelkedhet az apasági szabadság igényléséhez rendelkezésre álló időtartama a foglalkoztatási törvénycsomag értelmében, melyet tegnap nyújtottak be az országgyűlésnek, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A 2023-tól hatályos apasági szabadságot érintő módosításokkal már korábban megkétszereződött, 5-ről 10 napra nőtt az apasági szabadságnapok száma, így az édesapák több időt tölthetnek újszülött gyermekükkel, hozzájárulva ezzel a szoros családi kapcsolatok kialakításához, olvasható a tárca közleményében. A törvénymódosítási javaslat célja minden édesapa számára nagyobb rugalmasság biztosítása az apasági szabadság időzítésében, ezzel is elősegítve a munka és magánélet közti egyensúlyt. A kormány nyitott az új kollégium fejlesztési elképzelésekre a fővárosi lakhatási válság kezelése érdekében, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a Facebook oldalán. Szentkirályi Alexandra bejegyzése szerint a fővárosi lakhatási válság enyhítésének egyik legfontosabb eleme, hogy a Budapesten tanuló diákok minél nagyobb számban jussanak megfelelő számú és minőségű kollégiumi férőhelyhez. Hangsúlyozta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester 2019-es lakhatási ígéreteiből nem lett semmi, sőt egy több száz fős kollégiumi épületet is piacra dobtak, ahelyett, hogy lakhatási céllal hasznosították volna. A kormánynak a fővárossal ellentétben van elképzelése arról, hogyan lehet kezelni a budapesti lakhatási válságot, a Fidesz frakció ebben a munkában pedig partnere lesz a kormánynak, írta a politikus. A kegyeleti ünnep alkalmából változik a vonatok, a buszok és a hévek közlekedési rendje, közölte a MÁV ZRT az MTI-vel. A közlemény szerint október 31-én a pénteki, november 1-én a szombati, 2-án az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Sok vonalon a vonatokat több kocsival indítja el a vasúttársaság, lehetőség szerint további kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom megkívánja és a rendelkezésre álló járművek mennyisége lehetővé teszi, tették hozzá. Közölték azt is, hogy a helyközi autóbuszjáratok október 31-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapján, november 1-én munkaszüneti napon, november 2-án szabad napon érvényes menetrend szerint közlekednek. Egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően járhatnak, írták. November 7-én megnyitja kapuit a Matthias Corvinus Kollégium EGRI képzési központja, közölte az intézmény az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint mintegy 80 diákkal indulnak el a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozó képzései Egerben. Az új központban általános iskola felső tagozatos, valamint középiskolás diákok tanulnak. Továbbá két hetente nyilvános rendezvények, előadások helyszíne lesz az EGRI MCC. Emlékeztettek, a Matthias Corvinus Kollégium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely az EGRI és a Szabadkai Központ megnyitásával immár 30 helyszínen 7600 diák számára kínál tehetséggondozó képzéseket 10 éves kortól a doktori fokozat megszerzéséig. Végül az időjárásról. Csütörtökön sokfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben fátyolfelhős napos és tartósabban párás, ködös, illetve rétegfelhős tájakkal is találkozhatunk. Utóbbira nagyobb esély a keleti észak-keleti ország részben van. Itt szitálás, gyenge eső is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Hajai László. Szerdai adásunk témái: Ferenc pápa katekézise, a Szentlélek jelenléte és működése az egyház életében a bérmálás szentségén keresztül, az ábrahámi családháza küldöttségét fogadta a Szentatya, Ferenc pápa halottak napján a római Laurentino temetőbe látogat, Szent év, Ferenc pápa december 26-án megnyitja a római Rebibbia börtön szent kapuját. Ferenc pápa katekézise. A Szentlélek jelenléte és működése az egyház életében. Október utolsó szerdáján, napsütéses, szép őszi időben tartotta meg Ferenc pápa Szentpéter téren a szerdai általános kihallgatást, és olasz nyelvű katekézisében a Szentlélek jelenlétéről és cselekvéséről elmélkedett, amelyek az egyház életében a szentségeken keresztül valósulnak meg. Ma tovább folytatjuk elmélkedésünket a Szentlélek jelenlétéről és működéséről az egyház életében, amely a szentségek révén valósul meg, kezdte tanítását a Szentatya. A Szentlélek megszentelő tevékenysége mindenekelőtt két csatornán, Isten igéjén és a szentségeken keresztül jut el hozzánk. Ám az összes szentség között van egy, amely kiváltképpen a Szentlélek szentsége, és ma erre szeretném a figyelmet összpontosítani, ez pedig a bérmálás szentsége. Az Újszövetségben a vízkeresztség mellett egy másik rítus is szerepel, a kézrátétel, amelynek célja a Szentlélek látható és karizmatikus közvetítése az apostolok művéhez hasonló hatásukkal, ami pünköskor történt az apostolokkal. Az apostolok cselekedetei egy jelentős eseményről számol be ezzel kapcsolatban. Miután a tanítványok megtudták, hogy Szamáriában egyesek befogadták Isten igéjét, elküldték oda Pétert és Jánost Jeruzsálemből. Lejöttek, mondja a szöveg, és imádkoztak értük, hogy megkapják a Szentlélket, mert még nem szállt le egyikükre sem, hanem csak megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében, majd rájuk tették a kezüket, és ők megkapták a Szentlélket. Ehhez járul még az, amit Szent Pál ír a korintusiakhoz írt második levelében. Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. A lélek foglalója, erősítette meg nyomatékkal a pápa. A Szentlélek, mint királyi pecsét témája, amellyel Krisztus megjelöli bárányait, az alapja az eltörölhetetlen jegyről szóló tanításnak. Az idő múlásával a kenet szertartása, folytatta a pápa tanítását, önmagában megálló szentség formájában állandósult, különböző formákat és tartalmakat öltve magára az egyház különböző korszakaiban és különféle szertartásaiban. Ez a katekézis most nem az a hely, ahol ezt a nagyon összetett történelmet végigjárhatnánk, magyarázta a pápa. Számára úgy tűnik, hogy az olasz püspöki konferencia felnőtt katekizmusa egyszerű és világos leírását adja, hogy az egyház felfogásában mi is a bérmálás szentsége. Ez pedig így szól. A bérmálás minden hívő számára ugyanaz, mint ami a pünkösd lett az egész egyház számára. Megerősíti a keresztségi beletestesülést Krisztusba és az egyházba. Továbbá megerősíti a prófétai, királyi és papi küldetést. Megadja a lélek ajándékainak bőségét. Ezért, ha a keresztség a születés szentsége, akkor a bérmálása nevekedés szentsége.
El sacramento della crescita.
Egyúttal pedig a tanúságtétel szentsége is, mert ez szorosan kapcsolódik a keresztény élet érettségéhez. A probléma abban áll, szögezteli a pápa, hogy mi mit tehetünk annak érdekében, hogy a bérmálás szentségét a gyakorlatban ne fokozzuk le utolsó kenetté, vagyis az egyházból való eltávozás szentségévé. Ferenc pápa így szabadon hozzáfűzte. Úgy mondják, hogy ez a búcsúzás szentsége. Mert ha egyszer a fiatalok felveszik ezt, el is mennek, és majd csak az esküvőkor térnek vissza, akik visszatérnek. Ezt mondják az emberek. De nekünk gondoskodnunk kell arról, hogy a bérmálás az egyház életében való aktív részvétel kezdetének a szentsége legyen. Ez egy olyan cél, amely lehetetlennek tűnhet számunkra, tekintettel a jelenlegi egyházi helyzetre, de ez nem jelenti azt, hogy felhagynánk a szándékunkkal. Biztosan nem ez történik minden bérmálandóval, legyenek gyerekek vagy felnőttek, de az fontos, hogy legalább néhányan legyenek, akik aztán a közösség vezetőivé válnak. Ebből a célból hasznos lehet segítséget kérni a szentségvételére való felkészüléshez olyan világi hívektől, akik személyesen találkoztak Krisztussal és átélték a Szentlélek valódi megtapasztalását. Vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy úgy élték meg azt, mint a gyerekkorukban megkapott bérmálás szentségének kivirágzását. De ez nem csak a jövőbeni bérmálandókra vonatkozik, hanem mindannyiunkra hatással van, mégpedig mindenkor. A megerősítéssel és a megkapott kenettel együtt, ahogy arról az apostol biztosít minket, megkaptuk a lélek foglalóját, amelyet másutt a lélek zsengéjének nevez.
Le primizie dello spirito.
Élni kell ezzel a foglalóval, meg kell ízlelni első gyümölcseit, ahelyett, hogy elásnunk a földbe a kapott karizmákat és talentumokat. Szent Pál arra buzította Timóteus tanítványát, hogy szítsa fel magában újra Isten adományát, amelyet kézrátétellel kapott. Az itt használt ige olyan képet sugall, mint aki felszítja a tüzet, hogy az újra lángra lobbanjon. Íme egy szép célkitűzés a jubileumi évre, ajánlotta a pápa. Távolítsuk el a megszokás és a közömbösség hamvait, váljunk a lélek lángjának hordozóivá, mint a fákja vívők az olimpiai játékokon. A Szentlélek segítsen bennünket, hogy lépéseket tegyünk ennek érdekében. Kérte, és zárta katekézését Ferenc pápa a szerdai általános kialgatás során. A kialgatás végén a pápa szeretettel köszöntötte zarándokokat. Külön üdvözölte a Teramo Átri egyházmegye püspökét és a vele jött küldöttséget, hogy folytassák az evangéliumi tanúság tétel útját. Majd üdvözölte az olasz jogásznők egyesületét és a Faita Federcamping szövetséget. Mindenkit arra bátorít, hogy maradjanak mindennapi elkötelezettségükben és a közösség szolgálatában. A Szentatya szokás szerint köszöntötte a fiatalokat, a betegeket, az időseket és az ifjú házasokat. Immár közel vagyunk minden szentek ünnepéhez. Arra kérte őket, hogy éljék át a liturgikus év fordulóját, amelyben az egyház emlékeztetni akar bennünket létének egy lényeges vonására, mégpedig a minket megelőző testvérek mennyei dicsőségére, akik most az Atya színelátásában közösségben akarnak lenni velünk, hogy segítsenek elérni a ránk váró célt. Végül imádságot kért a háború befejezéséért, a békéért. Kérte, gondoljunk az oly sokat szenvedő országokra, a meggyötött Ukrajnára, Palesztinára, Izraelre, Myanmarra, Észak-Kivúra, és a sok háborúban álló más országra is. Imádkozzunk a békért. A béke a Szentlélek ajándéka, és a háború mindig vereség.
La guerra sempre è una sconfitta.
A háborúban senki sem nyer, de mindenki veszít. Tegnap láttam, szólt a pápa, hogy 150 ártatlan embert gépfegyverrel öltek meg, köztük gyerekeket is. Nekik mi közük a háborúhoz? Ők az első áldozatok. Imádkozzunk a békéért.
Preghiamo per la pace.
Kérte a pápa, majd áldását adta a kialgatáson jelenlévőkre.
Az ábrahámi család háza küldöttségét fogadta a pápa. Az Abu Dhabiban működő vallásközi központ három kultusz tiszteletének ad otthont egy épületben. Egy mecset, egy templom és egy zsinagóga tartozik hozzá, mely a Ferenc pápa és az Al-Azhar Egyetem nagyimámja által 2019-ben aláírt emberi testvériség nyilatkozat nyomán született. Tovább kell erősíteni az együttműködést a testvériség, a párbeszéd és a megértés kultúrájának előmozdításáért. Hétfőn fogadta audiencián a Szent Atya az Ábrahámi Családháza delegációját, mely a központ elnöke Mohamed Khalifa al-Mubarak vezetésével érkezett a Vatikánba, a vallásközi párbeszédért való dikasztérium képviselőivel együtt. Az elnök jelképesen bemutatta az épület együttesben található Szent Ferenc templomot a pápának, ezzel aláhúzva, hogy a katolikus egyház elkötelezett a különböző felekezetek közötti párbeszéd és a békés együttélés érdekében az egész világon. Az Ábrahámi Családháza megtestesíti az Egyesült Arab Emirátusok tartós értékeit, melyek a kölcsönös tisztelet, vallásközi megértés és harmónia, szögezi le az elnöki közlemény. Ezek az értékek tükrözik az emberi testvériségről szóló dokumentumot és annak cselekvésre szóló felhívását, válaszolva a pápa bátorítására, mellyel a nemzetközi közösségtől az emberi testvériség és a békés együttélés megvalósítását kéri. A közlemény kiemeli a szoros kapcsolatokat a Szentszék és az Egyesült Arab Emirátusok között, ahol számos kezdeményezéssel igyekeznek elősegíteni a békét és erősíteni a vallásközi együttműködést egy olyan országban, mely hosszú történelme során teret adott a különbözőségnek, a találkozásnak és a párbeszédnek. Ferenc pápa köszönetet mondott a delegációnak, amiért igyekeznek megvalósítani a testvériségről szóló dokumentum célkitűzéseit, vagyis a globális békét és az együttélést. Október 20-án az Ábrahámi Családházának tagjait fogadta az Al-Azhar Egyetem nagyimámja, Ahmed El-Tayeb, a dokumentum másik aláírója is. Ferenc pápa halottak napján a római Laurentino temetőbe látogat. Idén a Szent Atya november 2-án az olasz főváros harmadik legnagyobb temetőjében emlékezik a halottakra. A Róma délnyugati részén fekvő köztemetőben már járt 2018-ban a pápa. 6 évvel később tehát most visszatér a mintegy 21 hektáros területen fekvő római köztemetőbe, ahol szent misét mutat be az elhunytak lelki üdvéért. Akkor csendes imát mondott a betegség vagy baleset miatt elhunyt kicsi babák síremléke előtt, és az Angyalok kertje nevű parcellában, ahová a meg nem született magzatokat temették. A Szent Atya neveiket olvasta, megérintve a síremlékeket, a plüssgyermekjátékokat. Végül odafordult néhány családhoz, akiknek kicsi szeretteiket ide temették. Tavaly Ferenc pápa november 2-i megemlékezésre és szentmisére a római katonai temetőt választotta. Akkor esős időben mintegy 300 hívő várta a pápát, aki kerekesszékben egy csokor fehér rózsával érkezett a temetőbe, amit elhelyezett az egyik katona sírjánál, majd imára kulcsolt kézzel járta végig az emlékhelyet. Erőteljes felhívást intézett azért, hogy több embert ne öljenek meg a háborúkban. Szent év. Ferenc pápa december 26-án megnyitja a római Rebibbia börtön szent kapuját. Maga Ferenc pápa jelentette be a Remény nem csal meg kezdetű bullája kihirdetésekor, hogy egy börtön szent kapuját is meg fogja nyitni. Fizikella érsek most tájékoztatta a sajtó képviselőit az esemény időpontjáról és helyszínéről, illetve azokról a rehabilitációs kezdeményezésekről, amelyekről megállapodtak az olasz igazságügyminiszterrel a fogvatartottak számára a szent év idején. Ez lesz Ferenc pápa 15. börtönlátogatása, mely egész péteri szolgálatának egyik legjelentősebb, egyben a szent évek történetének legkülönlegesebb pillanata lesz. December 26-án Szent István vértanú ünnepén megnyitja a szent kaput a római Rebibbia büntetés végrehajtási intézetben. 9 évvel ezelőtt a pápa már járt abban a börtönben, nagy csütörtökön, most pedig, mint a remény zarándoka kíván elmenni oda, és lélekben közel kerülni valamennyi rabhoz, akik szerte a világon börtönben töltik jelenleg büntetésüket. Ez a gesztus a remény hirdetésének a kézzel fogható jele, melyet a Szent Év magával hoz, s amelyet Ferenc pápa már a bulla májusi kihirdetésekor bejelentett. A dokumentum 10. pontjánál arra buzdít, hogy a fogvatartottak számára is adjanak kézzel fogható jeleket a reményre. A kormányoknak amnestiát vagy a büntetések elengedését javasolja, valamint a közösségbe való visszailleszkedés folyamatait. Főként pedig azt kéri a Szent Atya, hogy biztosítsanak méltó körülményeket a börtönökben fogvatartottak számára, tartsák tiszteletben emberi jogaikat, és töröljék el a halálbüntetést. A rabok a bezártság keménységén túl nap mint nap megtapasztalják a szeretet hiányt, a megszorításokat, és nem kevés esetben a tisztelet hiányát. Annak érdekében, hogy közelsége konkrét jelét mutassa a fogvatartottak iránt, a pápa úgy döntött, hogy személyesen fog megnyitni egy szent kaput az egyik börtönben. Rino Fizikella érsek, az evangelizálás dikasztérium proprefektusa a szentévi programokat ismertetve jelentette be, hogy december 26-án a Rebibbia börtön szent kapuját nyitja majd meg a Szent Atya. A szent évek több száz éves történetében újdonság lesz az esemény, tekintve, hogy a pápa mindig csak a Szent Péter Bazilika, illetve a római pápai bazilikák szentkapuit nyitotta meg. Kivétel volt 2015-ben, amikor Ferenc pápa az erőszak és problémák sújtotta Közép-Afrikai Köztársaságban tett apostoli látogatása során megnyitotta a Bangi Székesegyház szentkapuját az irgalmasság rendkívüli szentéve alkalmából. A római Rebibbia börtönben már 9 évvel ezelőtt járt a Szent Atya az új épületben, ahol megmosta 12 különböző nemzetiségű rablábát. Idén március 28-án visszatért a Rebibbia börtön női szárnyába, ahol a nagycsütörtöki szentmisét mutatta be, és ahol 12 női rabnak mosta meg a lábát. Összességében pápasága alatt eddig 15 börtönt keresett föl Ferenc pápa, a legtöbbet Olaszországban, de külföldi utazásai során is, például Bolíviában 9 évvel ezelőtt. Fizikella érsek a sajtótájékoztatón aláhúzta, hogy a pápa különösen szívén viseli azok helyzetét, akiknek szembe kell nézniük a fogvatartás keménységével, és kézzel fogható reményteli jeleket kért a számukra. Ezzel kapcsolatban konkrét kezdeményezéseket indítanak az olasz kormánnyal együttműködve, mint az amnestia, illetve a munka világába való visszailleszkedés, hogy a rabok visszanyerjék hitüket önmagukban. Szeptember 11-én megállapodást írtak alá az olasz igazságügyminiszterrel és a kormánybiztossal, hogy a szentév idején több fogvatartott visszailleszkedését elősegítsék szociális tevékenységeken keresztül. A szentévet meghirdető pápai bulla rendelkezik a pápai bazilikák szentkapuinak megnyitásáról. Ennek értelmében Ferenc pápa december 24-én nyitja meg a Szent Péter Bazilika szentkapuját. Rákövetkező vasárnap, december 29-én nyitja meg a Lateráni Szent János Székesegyház szentkapuját. 2025. január 1-én a Santa Maria Maggiore Bazilika, majd január 5-én a falakon kívüli Szent Pál Bazilika szentkapuja következik. A szent év végén az utóbbi három bazilika szentkapui december 28-áig bezárulnak. A szent év hivatalosan 2026. január 6-án a Szent Péter Bazilika szentkapujának bezárásával ér véget.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyházak a közösséget szolgálják, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Bakony-Csernyei Evangélikus Óvoda épületének alapkőletételén. Soltész Miklós arról beszélt, az ország minden pontján töretlen a bizalom az egyházi intézmények iránt, legyenek azok akár szociális, akár oktatási intézmények. Az államtitkár hangsúlyozta, az egyházak Magyarországon az elmúlt években több mint 200 óvoda megújításában vagy újjáépítésében vállaltak szerepet. Römterinek nevezte, hogy idén két új evangélikus óvoda építése is megkezdődhet Bakony-Csernyén, illetve Sopronban. Hozzátette, a jövő évi költségvetésben is biztosítanak forrásokat az egyházaknak ilyen célokra. Az új, mintegy 1000 négyzetméter alapterületű háromszintes óvoda épületben három csoportszobát alakítanak ki, lesz benne lift, tornaszoba és számos kiszolgáló helység is. A 2025-ös költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetése, amely magában foglalja a korábban már bejelentett gazdasági akcióterv 21 pontját, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely a kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a gazdasági akcióterv részleteiről folyamatosak az egyeztetések, és a legfontosabb kérdésekben a nemzeti konzultációban is bárki állást foglalhat. Hozzátette, a jövő évi költségvetés december második felében tartandó parlamenti végszavazásán azokat a programpontokat fogják elfogadni, amelyek az emberek többségének támogatását is élvezik. Közölte, a 2025-ös költségvetést konzervatív számítások szerint 3,4%-os növekedéssel tervezik. A kormány segítséget nyújt azoknak a kisgyermeket nevelő édesanyáknak, akik úgy döntenek, hogy munkába állnak, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon közzétett videó nyilatkozatában. Zsigó Norbert hozzátette, ha a gyermek bölcsödébe jár, és az édesanya visszamegy dolgozni, a fizetése mellett járnak neki a gyermeknevelési támogatások, a gyes vagy a gyed. Az édesanyák a gyermek 6 hónapos korától dönthetnek úgy, hogy munkába állnak. Ha pedig 2-3 év alatti gyermek mellett állnak munkába, mindegyik gyermek után jár a gyed vagy a gyes, tette hozzá. Mint elmondta, a gyed maximális összegét 2010 óta több mint háromszorosára emelték, és ehhez jön hozzá a családi adó és járulék kedvezmény, amelynek összegét jövőre meg is duplázzák. A Fidesz üdvözli a kormány szerdai döntéseit a vidéki otthonfelújítási programról és a fiataloknak tervezett munkáshitelről, közölte a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Facebook bejegyzésében. Menczer Tamás hangsúlyozta, az intézkedések az új gazdasági akcióterv részei, újabb segítséget jelentenek a vidéki családoknak és a dolgozó fiataloknak. Hozzátette, már az országgyűlés előtt van a családi adókedvezmény megduplázásáról szóló törvényjavaslat is. Mint írta, a kormány terveiről a magyar emberek véleményét is várják a nemzeti konzultáció keretében. Ha a magyar emberek is támogatják a tervet, akkor jövőre indul a munkáshitel, amellyel 17-25 éves fiatalok kamatmentes szabad felhasználású hitelhez jutnak, legfeljebb 4 millió forintig. Továbbá a vidéki kis településeken élő családok otthonuk felújításához vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt igényelhetnek, illetve két lépcsőben megduplázzák a családi adókedvezményt, sorolta. Elfogadhatatlannak nevezte Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón, hogy a Tiszapert a magyar gazdák érdekeivel szemben foglal állást Brüsszelben. A miniszterelnökséget vezető miniszter a magyar gazdák területalapú uniós támogatására vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta, a jelenlegi támogatási rendszer megfelel a magyar érdeknek, és azok az átalakítási kísérletek, amelyekre a bizottság igyekszik javaslatot tenni, és amelyhez szövetségeseket keres, azt szolgálják, hogy a magyar gazdáknak járó támogatást Ukrajnába lehessen vinni. Úgy fogalmazott, nem örülünk annak sem, hogy az Európai Néppárt a magyar gazdák érdekeivel szemben foglal állást, de különösen elfogadhatatlannak tartjuk, hogy ezt magyar párt, konkrétan a Tisza párt teszi. Végül az időjárásról. Csütörtökön sokfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben fátyolfelhős napos és tartósabban párás, ködös, illetve rétegfelhős tájakkal is találkozhatunk. Utóbbira nagyobb esély a keleti észak-keleti ország részben van. Itt szitálás, gyenge eső is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Október 31-e, csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő farkasokat. A farkas régi magyar személynév, azon ritka eredeti magyar neveink egyike, melyeket nem szorítottak ki a keresztény nevek. A farkas nevet a középkor óta folyamatosan használják. Jelentése a szó maga. A farkasok védőszentjükként tisztelhetik azt a Wolfgang Luppuszt, aki szerzetes volt, őseink térítője, majd regensburgi püspök. Kitűnő pedagógus is volt. Ő irányította többek között Szent István feleségének, Boldog Gizellának a nevelését. 994-ben hunyt el. Megemlítek még másik két Luppuszt is, az egyik rabszolga volt és vértanú, a rómaiak korabeli Pannóniában, a másik pedig franciaországi püspök volt, aki 643-ban hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves farkas nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A jóisten éltessen, minden kedves ünnepeltet!
Szép a
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz október 31-en fontosabbé és jelesebbé fordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1795-ben Londonban született John Keats, angol romantikus költő. Lord Byron és Shelley mellett az angol romantikus költők második generációjának egyike volt, a szépség költője. A verseit csupán néhány évvel halála előtt jelentették meg. Élete során a kritikusok nem mindig nézték jó szemmel a munkásságát, de a 19. század végére az egyik leghíresebb angol költővé vált. Keats költészetét leginkább a nagyon érzékeny és érzelmes képi világ jellemzi, amit az olvasó az ódái olvasása közben vehet észre legkönnyebben. Keats teljes lényével nyitott volt a szépség minden jellegű befogadására, valamint sokat foglalkozott a boldogság és azon belül is a saját boldogságának nyughatatlan keresésével és annak leírásával. Az irodalom szépségei számára felfoghatatlan csodák. Rajongással beszél és ír költőtársairól és a dicső elődeiről, Shakespeare-ről és Homéroszról. Keats igazi esztéta költő, aki a szépséget újra definiálja. A szépség igazság, az igazság szépség. Ez minden, amit tudtok-e földön, és amit kell tudnotok. Művei Álom és költészet, Izabella, Hiperion és Szent Ágnes este címekkel jelentek meg. Keats verseit többek között Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc fordította magyarra. 1903-ban született Pásztori Edith, Bartókné Pásztori Ditta zongoraművész, aki 1963-ban lett érdemes művész, és aki Bartók Béla második felesége volt. Tanulmányait férje vezetésével fejezte be. Első közös fellépésük a szonáta két zongorára és ütőhangszerekre bázeli bemutatója volt 1938. január 16-án. 1938-tól további két zongorás hangversenyeket adott Bartókkal Európában és az Amerikai Egyesült Államokban. 1946-tól Budapesten élt, 1960-tól koncertezett itthon és külföldön. Amikor férje halála után zongoraművészként a nyilvánosság elé lépett, szinte kizárólag csak Bartók műveket játszott. Hanglemezfelvételeken, hangversenyeken vállalkozott arra, hogy továbbadja Bartók műveinek előadói stílusából mindazt, amit elsajátítani tudott. Bartók tolmácsolásában olyasmit mutatott fel a művekben, amelynek csak fölismeréséhez is az ő tehetsége, elmélyedése és személyisége kellett. 1922-ben született Barbara Bel Geddes, amerikai színésznő, művész, akinek legismertebb szerepe Ellie Ewing volt a Dallas című filmsorozatban, de szerepelt a Macska a forró bádok tetőn eredeti Broadway produkciójában, ahol Maggie-t alakítottam, és Hitchcock Szédülés című filmjében is. Számos díjat kapott pályája során, egy Golden Globe díjat, egy Emmy díjat, valamint további kétszer jelölték Golden Globe-ra, kétszer Emmy díjra és egyszer Oscar díjra is. Bel Geddes a Dallasból ment nyugdíjba 1990-ben, és Northeast Harbori otthonában telepedett le, ahol folytatta a munkáját, mint képzőművész. Sőt, kiadója volt számos gyermekkönyvnek is. Házasságából két lánya született. Tüdőrákban hunyt el 2005-ben. 1929-ben Nápolyban született Bud Spencer, olasz színész, akit láthattunk többek között az Extra Large vagy a Piedone című filmekben. Eredeti nevén Carlo Pedersoli volt. 8 évesen lett tagja a helyi úszóklubnak. Tanulmányai eredményei egészen kimagaslóak voltak. 5 évesen volt elsős, majd az 5. osztályt átugorva került 6-osztályos gimnáziumban. Ezután a Római Egyetem vegyészkara következett. Mindössze 16 évesen vált az egyetem hallgatójává. Tanulmányait azonban meg kellett szakítania, mert a család 1947-ben elhagyta Olaszországot és Brazíliába költözött. Folytatta az egyetemet, bár már nem a vegyészmérnöki, hanem a jogi karon, illetve a sportolást. 1949-ben mellúszásban olasz bajnoki címet nyert. 1950-ben a 100 méteres gyors úszás bajnoka lett egy perc alatti idővel. Még ebben az évben az olasz vízilabda válogatottal Európa-bajnoki címet nyert. Miután aláírta első hollywoodi szerződését 1967-ben, visszavonult az aktív sportolástól. Utolsó vízilabda mérkőzését a Kárpáti György és Gyarmati Dezső filmjelezte magyar válogatott ellen vívta. Barátnőjével Maria Amatóval 1960-ban kötöttek házasságot. Ebben az időben dalokat szerzett, szöveget írt, kisebb reklámfilmekben szerepelt, árult autót és festéket is. Három gyermekük született, Giuseppe 1961-ben, Krisztine 1962-ben és Diamante 1972-ben. Bár már korábban is szerepelt filmekben, csak első tengeren túli szerződése az Isten megbocsát én nem bírta rá, hogy felhagyjon sportolói pályafutásával és költözzön át Amerikában 1967-ben. Ennek a filmnek a forgatásán növesztette meg szakálát és alkotta meg, majd vette fel a Bud Spencer művész nevet, melyet még abban az évben jogilag is erre változtatott, mivel eredeti neve sportolói pályafutásához kötődött. A név kedvenc színészére, Spencer Tracyre és az egyik kedvenc sörének nevére utal. Itt ismerkedett meg Terence Hill-lel is, és derült ki az is, hogy Olaszországban már egyszer szerepeltek együtt, a Hannibal 1959-es forgatásán, akkor még mindketten az eredeti nevükön. Mivel közös jelenetük nem volt, így nem valószínű, hogy akkor találkoztak. 1967-től 85-ig nem kevesebb, mint 17 filmben szerepeltek együtt, mely számára is meghozta a sikert és az elismerést, valamint legendává emelte duójukat. 1985-ben aztán mindketten külön utakra tértek. Spencer megalapította saját légitársaságát, melyet később eladott, hogy megvehessen egy gyermekruhákat gyártó textilüzemet, illetve beindíthassa saját étteremláncát. Közel 10 év múltán, 1994-ben ismét összeállt a legendás páros egy utolsó közös film, a Bunyó karácsonyig leforgatására. Ezután útjaik végleg külön váltak. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1926-ban Detroitban hunyt el Harry Houdini, magyar származású amerikai illúzionista és bűvész, minden idők legnagyobb szabaduló és a modern kor egyik legnagyobb előadó művésze. A 7. kerületben született Budapesten, de mégis azt állította, hogy az Amerikai Egyesült Államokban látta meg a napvilágot, ám bár lehet ez is hozzátartozott az őt körülvevő mítoszhoz és a kialakult legendákhoz. Fiatal srácként volt cipőpucoló és újságkihordó fiú is, majd felismerte a lehetőséget a bűvészetben. Trükkjei miatt kezdetben a kártya királya, majd később a bilincsek királya névvel illették. Nem csak a bűvészetben jeleskedett, hiszen 1916 és 23 között 5 filmet is készített. 9 alkalommal választották meg az Amerikai Bűvészek Társaságának elnökévé, és a Londoni Bűvészek Klubjának is volt elnöke. Néhány kivétellel maga találta ki a trükkjeit, csak 4 segítőtársa tudta a legnehezebb mutatványok megoldását. Volt azért 1-2 olyan száma is, amelyet ők sem ismerhettek, és a mester tudta csak a titkot. Munkásságának elismerése, hogy egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a hollywoodi hírességek sétányán. 1993-ban hunyt el Federico Fellini, olasz filmrendező, forgatókönyvíró. A II. Világháború után az olasz filmművészetben kibontakozott egy új irányzat, a neorealizmus. Ezen az úton elindulva találta meg Fellini saját, senkivel össze nem téveszthető stílusát. A szánalom, a megértés, az együttérzés még neorealista, a költői emelkedettség, a groteszk humor, a miszticizmus azonban már egy másik út. Az országúton az édes élet, a 8,5, később a Fellini Róma és az Amarcord új utat jelöltek ki a filmművészetben. Fellini filmjeiben a valóság, az emlékek és az álmok sajátos módon olvadnak egyé. Művei az emberi kiszolgáltatottságot, képmutatást, ostobaságot és kisszerűséget szeretetteli, gyakran harsány humorral jelenítik meg. Talán nincs még egy olyan rendező a filmvilágban, akinek alkotásai annyi személyes élményből és emlékből épülnének fel, mint Fellinié. 2011-ben hunyt el Albert Florian, labdarúgó, edző. Az FTC labdarúgója 75-szörös válogatott volt 1952-től 74-ig. Játszott olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon bronzérmes csapatban. 1967-ben elnyerte a France Football aranylabdáját. 1968-ban világválogatott volt. Edzőként dolgozott Líbiában első osztályú csapatnál, valamint az FTC ifjúsági csapatánál. Volt utánpótlás szakágvezető, szakosztály igazgató, majd 1990-től szakosztály alelnök. 1970-ben Hoffer Józseffel megjelent Rúgd a labdát című műve. Ő volt az egyetlen magyar aranylabdás válogatott labdarúgó, a nemzet sportolója, akinek becenevei Császár és Flóri voltak. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1908-ban fejeződött be a negyedik újkori nyári olimpia Londonban. Ezen az olimpián összesen 110 versenyszámban osztottak érmeket, 22 országból, 21 sportágban küzdött 1999 férfi és 36 női résztvevő. Ezen az olimpián volt először versenyszám a műkorcsolyázás, ezzel London lett az első olimpiai város, amely téli eseményeket is rendezett. A magyarok 63 fős küldöttséggel érkeztek, és mindössze 3 aranyérmet nyertek. És végül, de nem utolsó sorban, 1983-ban Tokióban nagy díjat nyert a Neoton Família együttes Holnap hajnalig című száma. A Tokióban rendezett Yamaha Song Fesztiválon a Neoton Família két szólistája, Csepregi Éva és Végvári Ádám lépett fel. Ez volt az egyetlen eset, amikor magyar előadó nyerte a nagy díjat. Kedves hallgatóink, október 31-i kalendáriumunkat hallották.
Senki se szeret, szoríts jobban, mellettem vagyok én. Téged fest egy még újabb követ, de barátságom csillagidőt igény. Én is őrzöm arcomat, sajátodat te is félted. Közben szabadságot kérek, visszakérek. Holnap hajnalig ébred, őrizzük álmunk. Holnap hajnalig minden rendben találunk. Érintsd meg a lelkem még egyszer, érintsd meg, és aztán senki se szeret, rohanj hozzám, melletted leszek én. Éjszakánk már nem lehet ilyen, de barátságunk védeni fog meg én. Én is őrzöm arcomat, saját tudat te is félted. Visszakérek. Holnap hajnalig,
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!